Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nagyon szép őszi, erőfényes napon, az országos evangélizációi alkalmon. Engedjék meg, hogy bemutassam dr. Györfi Károlyt, az Óbudai Evangélikus Egyház község felügyelőjét, az én felügyelőmet, én vagyok a lelkész. És nagy öröm számomra, hogy én lehetek nem csak az informatikus, hanem az, aki bevezeti ezt a mostani előadást és beszélgetést. Felügyelő úr volt gazdasági diplomata Romániában. Ő az első, aki Ceausescu kiutasított az országból. Dolgozott Hágában, egy felesége van és két szép lánya, és vannak unokái is. Megírta az országunk rendszer nem változását. Nagyon fontos számára mindaz, ami az országban történik, mindaz, ami a világon, és ez a felelősségtudat készítette, hogy a keresztény üldözésről írjon egy könyvet, gyűjtse össze az adatokat, és amikor elhatározta ezt, nem is tudta, hogy ez ennyire aktuális is lesz, hogy átadom a szót dr. Györfi Károlynak.
Köszönöm szépen, erős várom Istenünk! Köszönöm lelkész úrnak, elnöktársamnak a felvezetést. Én magamról nem szeretnék többet mondani, az interneten ugye nincs titok, minden fenn van. 92 országban jártam, elsősorban üzleti alapon, az összes muszlim országban is, de Indiában is többször, és hát a buddha többségi országokban is. Mielőtt az előadásra rátérnénk, imádkozzunk. Kegyelmes Uram, ma itt az evangélikus szigeten, hittestvéreim előtt újra a mai keresztény üldözés kérdésköréről beszélünk. Mint minden eddigi ilyen alkalmon, ma is kérem támogatásodat, szent lelkedet, áldásodat. Kérem, adj olyan szavakat, mondatokat számba, mely a te ügyettől nem taszítja, hanem ügyedhez közelebb hozzá hallgatóimat. Add Uram, hogy minden a te dicsőségedet hirdesse, szolgálja. Ámen. Keresztény üldözés, tessék parancsolni. Ide is lehet, nem feleltetünk, ide is lehet. Padba ülni. Keresztény üldözés 21. század elején. Ez egy erre az alkalomra írt előadás. Általában ezek a bemutató, könyvbemutató körülbelül a 40-nél tartok egy év alatt. Úgy mennek, hogy vagy én egy parancsoljak. Tessék helyet foglalni.
Tessék itt.
Nem kell állni, van még, ott is van szerint. Lehet, hogy kifelni. Olyan, úgy megy az előadás, hogy valaki beszélget velem, aki a könyvből és főleg a témából nagyon felkészült, neves emberek vállalt, országosan ismert emberek is vállaltak ilyen szolgálatot, vagy pedig ha ezt nem, akkor vetitek. Nem azt az előadást vetítem, ami ma itt lesz. Én hallottam egy ige hirdetésben, egy svájci teológus azt mondta, hogy milyen a jó ige hirdetés. A jó ige hirdetés, mert én abban reménykedek, hogy ez is az lesz. Tessék helyet foglalni. Itt ezt is lehet használni. Természetes. A jó ige hirdetés mindenek előtt igeszerű, gyülekezetszerű és korszerű. Na most ebből a háromból én a gyülekezetszerűt szeretném magam számára kiemelni, tehát én itt a hittestvéreim, evangélikusok, vagy nem evangélikusok, de hívő keresztények előtt beszélek, tehát ehhez igazodik. A könyvnek a bibliai hátterét próbálom majd inkább hangsúlyozni, mint a másik részét. Mennénk talán az első ábrára. Én azt mondom, és ezzel nem mondok semmilyen újdonságot, tessék, hogy a Biblia, ugye a kereszténység alaptörvénye, olyan alaptörvény, amely az évezredek során nem szorult változtatásra, módosításra, kiegészítésre, ma is érvényes. A Bibliában, aki figyelmesen olvassa, nem mindig jön át egyből az üzenet, de ha figyelünk, akkor rájövünk arra, hogy életünk minden napjainak a kérdéseire a Bibliában a választ megtaláljuk. Így megtaláljuk a keresztény üldözéssel kapcsolatos kettő kérdése is a választ. Egyrészt magára az üldözésre, másrészt pedig a tanúság tételein. Ezt a kettőt szeretném itt az előadás bevezetésében kiemelni. Bibliai alapok az üldöztetésről. A könyvnek ez is egy fejezete, rövid, ennél több idézet van, és adom az én magam esetlen módján az ige szakaszokhoz az én elképzelt magyarázatomat. Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak, olvassuk János evangéliumába, ezt Krisztus mondta apostolainak, és ez szól ma is nekünk. De mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. 2. Timóteusban olvassuk ezt. Utána megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni az apostolok cselekedeteiben. Ez a három itt idézett ige szakasz, mondom, nagyon sok van erről az üldöztetésre a Bibliában, sokkal több, mint amit a könyv is hoz, ennél meg pláne. Ezek mind azt tartalmazzák, hogy minket, keresztényeket üldözni fognak. És ez, a történelem ezt is bizonyítja, a kereszténységet végig üldözések kisebb-nagyobb intenzitással érték. Az az általános vélemény, hogy ilyen intenzitású üldözés, ami a 21. század elején, az utóbbi 10 évben főleg van, ilyet a korábbi időszakokban nem tapasztaltak, ennyi keresztény a hitéért nem szenvedett mártírhalált, mint mostanában. A könyv hozza a statisztikákat, én erre azért annyira nem térek ki. És az utolsó idézet, és lesztek győztesek mindenki előtt az én nevemért, de a gyűlöletesek, köszönöm, mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Márk evangéliumában ezt olvassuk. Ez az ige már átvezet minket a következő ábrához, amit még nem kérek. Az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban csak azt szeretném elmondani, mindegyikünknek magunknak kell eldönteni azt, hogy vállaljuk-e a kereszténységünk, a keresztény hitünk vállalásával járó problémákat. Magyarországon ez nem üldöztetést jelent, de ez majd a későbbiekben kitérek. És ha eldöntöm, akkor pedig lesz jutalmam. Nem az én érdemeim szerint, hanem kegyelemből. Kérnék szépen a következő ábrát, a bibliai alapok tanúságtételről. A Bibliában sokszor olvassuk ezeket a ne félj, ne féljetek, egyes szám, többes szám, ne aggódj, ne aggodalmaskodjatok. Itt ehhez a üldöztetéssel foglalkozó témához és a tanúságtételhez én ezeket emelném inkább ki, ugyanígy egyes többes számban megszólít a Szentírás minket is, kövess engem, te kövess engem, és utána ez nagyon fontos, jel, kövess engem fölvévén a keresztet, tehát következményei vannak a Krisztus követésnek. Luther is mondja, hogy a hit és a kereszt összetartoznak. Másik idézet, valaki vallást tesz rólam, ezt ismerjük, a templomba járók tudják, ez sokszor elhangzik. Valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról mennyei atyám előtt. Ezt halljuk az Isten tiszteleteken. Elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, ez is felhívás arra, hogy ne milyen fogadalmat, hallgatagsági fogadalmat fogadjunk magunknak. Itt zárójelben jegyzem meg, nem tudom, ki tudja, de mi az evangélikus óbudai gyülekezettel voltunk, minden évben megyünk kirándulni ide-oda. Voltunk Tata mellett egy kolostorba, Majkon, igen, ahol ott hosszan elmondták, hogy az itt lévő szerzetesek hallgatási fogadalmat tettek. Hát ez az, amit nem. Most nem katolikus testvéreinket bántjuk, szó sincs erről, csak nem szabad hallgatnunk arról, hanem vallást kell tennünk arról, hogy mi miben hiszünk, kiben hiszünk, és ez mit jelent nekünk. Legyetek készek számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek a bennetek élő reménységről. Ez mind itt érzett igék ugyanazt mondják, én nem akarok szót szaporítani. Tudnélik, ezek a ilyen könyvbemutatóknak sokkal érdekesebb része, azon kívül, hogy én elmondom, amit jónak látok, utána kérdez felelek lesz, és én remélem itt is lesznek kérdések, és arra megpróbálok válaszokat adni. Menjünk tovább. Most jönne akkor tulajdonképpen a könyv előszó, előszóról csak annyit, hogy az előszóban az olvasható, hogy mi indított engem ennek a könyvnek a megírására. Az egész dolog 2012. január végén kezdődött. Akkor láttam, egy egyenes adásban éjjel megismételtem az ismétlést is, ez több óra volt, az Európai Parlamentben Magyarországot deresre húzták, és akkor döbbentem rá arra, hogy a miniszterelnöki összefoglaló beszédben az is elhangzott sok más mellett is, hogy próbálom pontosan idézni, hogy ez a kormány keresztény kurzust törekszik vinni. Tudjuk, hogy ezzel Európában kisebbségben vagyunk, de kérjük, vegyék tudomásul. Nem akartam hinni a füleimnek, de akkor rádöbbentem, hogy minket nem nagyon szeretnek a bankadó miatt, a multinacionális cégek megsarcolása miatt, ezek tények, tényleg voltak ilyenek, meg még más miatt se, de tulajdonképpen ez is lehet egy fontos, talán a legfontosabb ok, hogy az európai mainstreamből, vagyis fő sodorvonalból mi ezzel a deklarációval, nyilatkozattal, hitvallással, ha úgy tetszik, kilógunk. És akkor elkezdtem járni, mondom, én megnézem ezt a keresztény ellenességet Európában, mi van ezzel. Hát mindig könyvtárba járó ember voltam, az előző könyveim írásában is rengeteget használtam a nagy könyvtárakat. Bementem országgyűlési könyvtár, nagyon szép a kilátása vára, azért szeretem. Beütöm, keresztény ellenesség, nem jön föl semmi. Beütöm, keresztény üldözés, följönnek az ókori, középkori keresztény, mai semmi. Elmentem és így a többi könyvtár is. Elmentem az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorához, rektor úr, én szeretnék foglalkozni a keresztény ellenesség, keresztény, nem tudtok ebbe valamit segíteni, de menjél ez a korányi professzorhoz, irányított el, az mindjárt fogadott is, és akkor a KH-tól elindított, de ezzel együtt nagyon nehéz volt az anyagot összegyűjteni, ő a KH fontos volt, és akkor ez tehát az előszóban benne van az előszóban az is, hogy mi a keresztény meg a keresztjén közötti különbség. Én végig keresztényt használok a többségnek tiszteletet adva, de megmagyarázom, hogy mi a kettő közötti különbség. Keresztények a világban, erről majd még lesz ábra, ez még mindig nem keresztény üldözés, egy háttér a világvallásokról számszerűen is, hogy hol van a kereszténység, hol vannak a többiek. Keresztény üldözés bibliai alapja, erről már nem beszélek, mert ezt előre hoztam. A keresztény üldözés a 21. század elején, ez a legterjedelmesebb fejezet, a szörnyű történeteket tartalmazza, konkrét eseteket forrás megjelöléssel, dátummal, helyszínnel és leírással, nem az összest, ezek válogatott történetek, megtörtént esetek. Keresztény ellenesség Európában. A keresztény üldözés 21. század, ez nem európai helyszíneken zajló keresztény üldözésről szól. A keresztény ellenesség Európában már közelebb jöttünk. Itt sokan, mondom, sok ilyen bemutatón vagyok túl, vitatkoznak velem, hogy miért teszek különbséget, mert tényleg a szakirodalom se, már az amerikai például, nem tesz különbséget keresztény üldözés és keresztény ellenesség között. Én meg azt mondom, hogy üldözés az, és így definiálom, ez én definícióm, üldözés az, ahol a hitünkért az életünket tesszük kockára. Ahol ez van, az üldözés. Ahol pedig szóban, írásban, rendeletekkel így úgy, amúgy próbálnak keresztények ellen tenni, az nem keresztény üldözés, az keresztény ellenesség. Én azt gondolom, ez van Európában. Ez, ennek ellentmond azok a katolikus papnak a meggyilkolása, meg a könyv is hoz még papgyilkosságot Angliából, de azért ez nem jellemző. Magyarországi helyzet, ez egy kicsit politikusabb fejezet, mert a magyarországi keresztényellenes megnyilvánulásokat, még egyszer hangsúlyozom, ez nem szubjektív, forrásmunkák alapján gyűjtöttem össze, majd erre is kitérek. Keresztény üldözés és világvallások, sokan nem tudják azt, hogy egyáltalán van keresztény üldözés, a lányaim is azt kérdezték tőlem, mit írsz? Mondom, a keresztény üldözés, miért olyan van? Nem tudtak a keresztény üldözésről, másrészt aki tud, az azt gondolja, hogy ez az iszlám keresztény szembenállás, és az iszlám üldözi a keresztény, nem csak az iszlám, a iszlám szélsőségesek, hozzáteszem, hanem a hinduizmus és a buddhizmus szélsőségesei is keményen üldözik a keresztényeket. Ennél a fejezetnél majd kitérek erre. A de úgy, hogy bemutatom a világvallások hitelveit, lényegét is szerényen. Bibliai alapok tanúságtétele, ezt már előre vettük, híres emberek tanúságtétele, és sokak szerint a könyvnek ez a legolvasmányosabb fejezete. Itt államfők, miniszterelnökök, de magyar popsztároktól kezdve sokan megszólalnak, idézek tőlük. A könyv bemutatókon leggyakrabban feltett kérdések és válaszok. Nagyon megdöbbentett engem, hogy amikor az első könyvbemutatók tavaly ősszel elkezdődtek, én fölkészítem a könyvből, csináltam tartottam az előadást, és nem a könyvben leírtakkal, hanem a bevándoroltatással összefüggő kérdésekkel foglalkozott a kérdéseknek körülbelül a fele. Meg a pápa megnyilvánulásaival, minden, amiről a könyv, az első kiadás, ez már második bővített, nem szól a bevándoroltatásról, hiszen 2012-ben, 13-ban, sőt 14-ben sem volt erről még itt semmi. Most már a bővített kiadás erre kitér, a gyakran feltett kérdések és válaszokat ismétlődők, ezek azok ebben a fejezetben vannak. A könyv média visszhangja, közönség találkozók, ez ilyen amerikai stílusú, én itt ezt az ábrát, ezeket nem is hozom ide, mert ez ilyen önhencegésnek, simogatás, csak önmenedzselésnek tűnik, de Amerikában ez divat, hogy hát idézik a újságcikkeket, tévéinterjúkat, rádióinterjúkat, stb. Ebből is volt bőven. Zárszó helyett pedig egy előre mutató idézőjelbe gondolatkísérlet jelenik meg. Menjünk tovább. Keresztények a világban, című fejezet következik. Keresztények megoszlása a földrészek szerint, Európa jelenlegi állapot, Európa 26%, Közép-Dél-Amerika 24%, Afrika 24%, ez nincs 100, a többiek ugye más helyen laknak. Csúszás északról délre, 1910-ben 82,2%-a élt a keresztényeknek az északi féltekén, ma már csak 42%-a. Ebben élen jár a lecsúszásban Európa, de az északi félteke államai is. Mennénk tovább. Növekedés a fő világvallásokban, ez egy egyszerű kis táblázat. Szeretném mondani, hogy népszámlálási adatok vannak itt, tehát semmilyen hasraütés nincs. 1900 és 2010, 110 év változásait hasonlítja össze ez a táblázat. Én csak azt szeretném, az utolsó oszlopra hívnám fel a figyelmet. 110 év alatt a keresztények száma körülbelül négyszeresére növekedett, tehát 408%-a növekedés. A muszlimok száma csak nem 8-szorosára, tehát dupla olyan növekedésütemet mutattak. a hinduk száma is gyorsabban nőtt, mint a keresztényeké, ez mind demográfia részben, de nagy részben. A buddhisták pedig kevésbé nőttek, buddhisták száma, mint a keresztényeké. Keresztények 2010-ben 2,3 milliárdan voltak, a muszlimok 1,55, ez már mind nem igaz, a muszlimok jelenleg 1,7-1,8 milliárd között vannak, iszonyú tempóban gyarapodnak. A magyar mondjuk úgy, hogy szaporodnak. A hinduk annyi, amennyi, az alapvetően India, de nem csak ott vannak, de főleg India, buddhisták meg a dél-kelet-ázsiai buddha többségi országokban döntően. Én ezzel kapcsolatban szeretném elmondani azt, amit például a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott előadásom, nem volt ott, de Pilis Csabán volt, megbíráltak, mert a könyv ennél a résznél egy kicsit én kategorizálok. Mert azt mondom, hogy ez a 2,3 milliárd az adminisztratív keresztények. Keresztény mindenki, akit megkereszteltek. És akkor ez halálpontosan mérhető, hiszen a népszámlálási adatoknál nyilatkozik, hogy melyik egyházhoz tartozónak vallja magát. Vannak a vallásos keresztények, nálam ez a kettes kategória, ez is mérhető, mindjárt elmondom. A vallásos keresztények, akik több-kevesebb rendszerességgel járnak templomban, több-kevesebb rendszerességgel imádkoznak, olvassák a Bibliát is, ők a vallásos keresztények, és van a harmadik kategória, az igazi keresztények, akik megpróbálnak a tanítás szerint élni. Hát ezek vannak a legkevesebben, nem tudjuk mennyien, de a társadalomban, ha sok van, az a társadalmon látszik. A vallásos keresztények mérhetők. Én szeretném itt elmondani, hogy mert sokszor depresszióba esünk, hogy fogynak a templomba járók, kevés a fiatal. Igen, elégedettek nem lehetünk a jelenlegi helyzettel, de sokkal jobbak vagyunk, mint Nyugat-Európa. Nyugat-Európában, direkt más statisztikát mondok, az 1000 főre vetítve a színházba és koncertekre, hangversenyekre járók száma nincs fele annyi se, mint Magyarországon. Most a templomba járók száma Magyarországon az adminisztratív keresztényeknek 10-12%-a. Ezen vitatkoznak, hogy ez 10 vagy 11, vagy teljesen mindegy. 10-12%-a, nyugaton ez 3-4%. Az ő statisztikáik szerint. Tehát ez jobb. De mondom, ezen is volt vita. Menjünk tovább. Vallástalanok, van a könyv ezzel is részletebben foglalkozik, 1900-ban 3 millióan mondták a népszámlálásnál, hogy semmilyen egyházhoz tartozónak nem tartják magukat. 2010-ben 800 millióra növekedett ez a szám. A legvallástalanabb országok, Cseh Köztársaság 76%-kal a világon az első helyen mondták azt, ez 2010-es népszámlálási adatok mind, hogy semmilyen egyik egyházhoz se tartoznak. Észak-Korea 71%, ezen nem csodálkozunk, tudjuk, hogy milyen rendszer van ott. Észtországon újfent csodálkozom, hogy 60%, hiszen igencsak evangélikus skandináv országokkal, főleg Finnországgal rettentő jó kulturális, gazdasági kapcsolataik vannak. Az ember azt hinné, hogy oda is valami bejött ebből, de nem. Mármint az evangélikus hitből, vagy általában a hitből. Japán 57%, Kína 52%, ezen se csodálkozunk annyira, hiszen Kínában azért elég komoly keresztényüldözés van, a könyv külön fejezete foglalkozik ezzel. Magyarországon 2010-ben 19%-a mondta a népességnek, hogy egyik egyházhoz sem tartozom, tehát 81% mondta, hogy valamelyikhez. Én újra vissza szeretnék térni, hogyha igaz az, hogy ha hetente 10-12%-a a megkeresztelteteknek jár valamelyik felekezett templomába, akkor tessenek szívesek mondani egy olyan, ez még én a depresszió elleni felszólalás, olyan rendezvényt, amelyre hetenként 800-900 ezer ember megjelenik. Hát nincs ilyen sportrendezvény se, kulturális semmilyen. A világ átlag egyébként 11,6%. keresztény üldözés, keresztény holokauszt. Na ez a keresztény üldözés, szeretném hangsúlyozni, ez nem Európáról szól, nem Magyarországról, ez a világ szerte megnyilvánuló keresztény üldözésről szól. A keresztény üldözés mértékének megállapítása, szeretném elmondani, és ebben a Korányi professzor meg az egyetem segített nekem, mondom, hogy megtaláljam a forrásokat. A világon kettő szervezet van, az egyik az Open Doors, ez egy holland alapítás, de Amerikából irányít, onnan működik. Nyitott ajtók, ezek is bibliai gyökerei vannak a nevüknek is. Szervezet, amely ahol legálisan tud működni, ott legálisan működtet irodákat, ahol pedig a legkeményebb keresztény üldözés van, föld alatti informátoraik vannak, akik a konkrét esetekről tájékoztatják társadalmi szinten, közösségi szinten, családi szinten megtörtént esetekről. Ezeket gyűjtögeti. A kidolgozott 15 évvel, körülbelül 15 évvel ezelőtt egy tudományos igényű módszert, amelyet majdnem minden évben egy kicsit tökéletesítenek. Ez egy pontrendszer, és a pontrendszer alapján rangsorolja a leginkább keresztény üldözött 50 országot. Minden, tehát a 100-hoz közel első pontszámmal vannak a leginkább üldözés szenvedő országok, másrészt a kevésbé, kisebb pontszámmal pedig a kevésbé. De az első 50-et adja, minden évben január végén, közepén végén kiadja, kiadta a 2016-ost is. A bővített kiadás foglalkozik a 2016-ossal is, de a 2015-öst is, és össze is hasonlítja az egy évvel előtti helyzethez képest a különbségeket. Kettő számot szeretnék csak ezzel kapcsolatban elmondani. A könyv, az első kiadás még azt írta, hogy 2014 volt keresztény üldözés szempontjából a valaha volt legrosszabb év. Na, a 2015-ös még rosszabb volt, a megölt keresztények száma, csak két adat. A megölt keresztények száma 63%-kal növekedett egyetlen év alatt. A templomok, imaházak, keresztény műemlékek elleni támadások száma 140%-kal növekedett, konkrétan 1000-ről 2400-ra. Hát a helyzet, de nem akarok mondom a részletekbe, akkor itt ülünk délután is. Az a helyzet, hogy jelenleg körülbelül 400 millió keresztény brutálisan üldözött ebben az 50 országban. Ez úgy 400 millió, mert ebben az 550 országban 610 millió keresztény él. De én betették Bolíviát, nem Kolumbiát, meg Mexikót is, az valahol a sor végén 45 és 50 között van ez a két ország. Ezek két katolikus ország, itt nem a keresztényeket üldözik, hanem mafia háború van, a drog kartelek harcolnak. A papok azt hirdetik a templomba, hogy ne cigizzél, ne drogozzál. Hát ez rontja az üzletet, úgyhogy ebből adódóan megölnek időnként papokat. De én azt gondolom, hogy ez nem igazán idevaló, de mondom, sok erről vita van. Keresztény üldözés versus keresztény ellenség, ezt már elmondtam, hogy mi a kettő között a különbség. Népirtás versus holokauszt, na ez egy pont, amin sok vita van az ilyen összejöveteleken, meg hát tévében, rádióban is föltették az interjút készítők, hogy hát hogy meri maga holokausznak nevezni azt, ami a keresztényekkel manapság történik, hiszen az a holokauszt. Én azt mondtam definíciószerűen. Tudnélik Ábrahám történetét is. Szóval a holokauszt definíciószerűen elevenen elégetett áldozat. A bibliai példákat most hagyjuk. A keresztényeket elevenen elégetik. Többek között. Nem csak lefejezik, agyonverik, elüldözik a lakhelyükről, fölgyújtják a házukat, az is elevenen elégetés, mert Egyiptomban annyit gyújtanak föl a kopt keresztények házaiból, ahol nem tudnak éjjel kimenekülni, azok ott égnek. De valahol célzottan, Nigériában legutóbb 500 keresztényt égettek el elevenen, tehát tömegesen. Egyébként nem jellemző a tömeges égetés, hanem házaspárokat, egyes embereket gyújtanak fel, bedobnak téglagyári kemencébe, Pakisztánban egy terhes feleséggel a keresztény házaspárt, a munkatársak, mert téglagyárba dolgoztak, bedobták a kemencébe. Nem akarom sorolni, és a rádió TV interjúban pláne nem mondom ezeket, mert ez 18, az egész könyv 18 éven felülieknek ajánlott. A szörnyű történetek rengeteg helyen van. És én ezért mondom, hogy a 21. században, nem tudom, hogy tudják-e, kedves testvérek, hány népírtás volt, 12-t tartanak nyilván. Ezt tudjuk a zsidó népírtást, tudjuk az örményt, ez a kettő a legjobban menedzselt, sokat hallunk róluk, mind a kettőt holokausznak is nevezik, de a cigányokról is hallottunk. Hallottunk az ukrán népírtásról, hogy Sztálin kiéheztette a ukrán 3-6 millió, ezen van a vita, hogy hányan haltak meg. Délvidéki magyar népírtás titopartizánjai, azt idézőjel csak 40 ezer körülre teszik a halottak számát. Ez is népírtás, mondok utoljára még egyet. 1956 és 62 között, ez nem túl régen volt, a franciák Algériában 1,5 millió embert írtottak ki. Hát az is holokauszt volt, csak a PC, politikai korrekt szöveg, ezeket nem emlegetjük. Én azt gondolom, hogy helyesen tekintem holokauszt, írásban, szóban sehol senki ezt a részét a könyvnek nem támadta. Általában a könyvet nem támadták, a sajtóvisszhangról mondtam, nem beszélek, de csak pozitív van, szólaltak meg róla. Menjünk tovább. Keresztényellenesség Európában, ezt se a kisujjamból szoktam. Frankfurtban van egy intézet, amely évente kiadja a Hate Criminal Report nevű angol nyelvű tájékoztatóját. Az előző évben Európában ő általa monitorozott és fellelt keresztény üldözési esetekről. 2007 és 2014 között 1000 esetet, nagyság, ez nem pontos szám, de kereken 1000 esetet tartanak nyilván. Itt megint mondom, helyszínnel, dátummal, esetleírással. A keresztény ellenességben élen járó országok, első helyen van Franciaország az eset számot tekintve, második helyen Anglia. És utána jönnek a többiek. Szeretném rögtön itt erről, hogy az esetek túlnyomó része nem muszlimok követik el, hanem a benszülöttek. Muszlimok is követnek, hát az a papgyilkosság, ami volt, az például muszlim volt, Angliában is előfordulnak, de nem ez a jellemző. Csak egy pár példát szeretnék a konkrétumok nélkül. A karácsony teljes kiüresítése. Angliában a fény ünnepének nevezik karácsonyt. Angliában, meg máshol is, ugye Angliában nem karácsonyfát állítanak, holiday tree, tehát ünnepi fát állítanak, nem karácsonyi üdvözletet küldenek, hanem season greetings, ezeket tudjuk, mert mi is szoktunk ilyeneket onnan kapni, vagy arról a vidékről. Tehát ez még Angliához csak annyit, hogy tavaly, tehát ez nagyon friss, tavaly az anglikán egyház elhatározta, hogy karácsony lényegét komoly pénzért fizetett hirdetésbe a legnézettebb tévécsatornákon, hogy a megváltó születése, stb., tehát a karácsony lényege, adná, hogy a nép tudja azt, hogy erről szól a karácsony, és nem a fény ünnepe, meg nem tudom, nem másról. Egyetlen tévécsatorna sem volt hajlandó műsorára tűzni. Hiába mondta, hogy én kifizetem azt a percdíjat, amit te kérsz, ilyen ez meszhirdetésnek számított. Nem tűzte egyik se műsorára. Negatív diszkrimináció, ez is egy csokor, csak összefoglaltam. Diszkrimináció a munkahelyeken, orvosok, ápolók. Orvosok, ha nem hajlandó abortuszt, vegzálják. Én nem mondom azt, vannak konkrét esetek, nem mondom azt, hogy kirúgják, mert ott is orvos hiány van. De ha az ápolónő mondja ezt, aki neki asszisztálna, vagy mondjuk az asszisztense, és azt mondja, én nem asszisztálok, doktor úr, kérje meg mást, őt kirúgják. Ápolók, ezt olvastuk magyar újságokban is, kereszt a nyakukban, ezt le kell, a kórházakban levetették velük. Anyakönyvvezetők ezen kérdezik, hogy mi ez. Hát Hollandiában, Svédországban, de máshol is a könyv hozza a példákat. Kirúgtak anyakönyvvezetőt, aki azt mondta, hogy én egynemű párokat nem akarok, nem vagyok hajlandó összeadni. Adja össze a kolléganőm, mert volt más is. Őt rögtön kirúgták. A légikísérők, ilyen neve sincs légitársaságok, mint Lufthansa, British Airways, ezt is olvastuk a magyar újságokban is, hogy levetették a keresztet a nyakukról, mert hogy a muszlim utasok érzékenységét sérti. De erre majd még kitérek. Adminisztratív intézkedések, alaptörvény, rendeletek, azt mondja, hogy lehet ez? Hát erre is csak egy példát mondok most, mert idő nincs. Svájcban, mert Svájcról még nem volt szó. Svájcban a Genfi Bíróság betiltotta Benjamin Britten Noé Bárkája című művének előadását. Elkezdődött az előadás, és akkor egyszer csak betiltották egyik színházba. Az indok a következő volt. A forgatókönyv szerint gyerekek, a gyerek szereplők többször a színpadon imádkoztak. És ez sérti a svájci alkotmány vallási semlegességre vonatkozó passzusát. És betiltották az előadást. Még egyszer mondom, ez tavaly júliusban volt, 2015. július. Én az a véleményem, ez a vége ennek az ábrának, igazodni, azt mondjuk, a muszlimokat nem tudjuk integrálni, mert egyrészt nem is akarnak, másrészt erről majd később, nem tudjuk integrálni, másrészt pedig, ha ezt nem tudjuk, akkor mi igazodunk hozzájuk. Ennek számtalan jele van. Megint Angliát hozom előre, ezen mindig nagyon szoktak nevetni, pedig szörnyű. Az óvodákba betiltották a Mici Mackó meséjét. Tudják miért? Azért, mert a malacka is szerepel benne, az meg tisztátalan állat. Ugyanez a reakció mindig. Szóval ilyen és hasonló Brüsszel főterén, ezt is tudjuk, mert újságok hozták, nem állítanak karácsonyfát, mert muszlimok érzékenységét sérti. Tehát próbálunk rájuk figyelni, épülnek a mecsetek, evangélikus templom is legutóbb Hamburgban megkapta a félholdat a kereszt után, tehát átadjuk, mert a templomok sajnos elnéptelenednek egyre inkább. Tehát nem akarom ezt nyújtani, rengeteg jel van arra, hogy Nyugat-Európa, és hangsúlyozom a Nyugat-Európát, kezd igazodni az iszlám kalifátus jövőképéhez. Köszönöm szépen, tovább mennénk. Keresztény ellenesség Magyarországon. Itt elég sok időt fordítottam temető és templom rongálásokra. Átnéztem a konkrét eseteket. Van ennek borzasztó tárháza. Ez egy se az. Ezek részegek, vandál fiatalok, fémtolvajok, ilyenek. Nem igaz, hogy ez keresztény ellenességi cselekedet lenne. Kereszt döntögetések már annál inkább, a kereszteken voltak feliratok, azokat elfűrészeltette a polgármester, tűzifának próbálták használni. Ezek, én azt gondolom, karácsony előtt állították, benne vannak a könyvben a konkrét esetek, hogy hol történtek ezek meg. Szóbeli, írásbeli megnyilvánulások szép csokorba gyűjtve, itt is megvannak forrás megjelöléssel, mikor, hol jelent meg, ki mondta. Tehát ez nem... Ebből egyet szeretnék csak kiemelni időhiány miatt. A jelenlegi miniszterelnök után leghosszabb ideig hatalmon lévő miniszterelnök, a nevét azt nem mondom, mert ez 5 forintos kérdés. A pártja kongresszusán 2015. február közepén megvan, hogy hol jelent meg pontosan a teljes szöveg, abban ilyet is mondott. Én olyan Magyarországot képzelek el, amelyik nem nemzeti, nem keresztény, és nem jobboldali. Hát ezzel ne foglalkozzunk, hogy nem jobboldali, tőlem lehet baloldali is. De az, hogy nem nemzeti, akkor milyen? Nem keresztény, akkor milyen? De hát ezek a kérdések persze megmaradnak. Kérdések. Ezzel együtt, amit itt az előbb röviden elmondtam, én azt állítom, és a könyv ezzel hosszabban foglalkozik, a helyzet nálunk sokkal jobb, mint Nyugat-Európában. A kormány keresztény kurzus törekszik vinni, ezt ugye kinyilatkozzák, néha ismétlik is mindenféle alkalmakon. Az egyházak szabadon működhetnek, tőlük függ, mennyi embert képesek megszólítani. Lelkészennek, esperes uraknak, meg nem tudom még ki van itt egyházi méltóság, mondom, hogy attól függ, hogy mennyi embert tudnak megszólítani. Persze a munkájuk nem egyedüli, hát azért kell a presbitériumnak, meg minél több szolgának beállni az aratásba, munkásnak, hogy ez sikeres legyen, de alapvetően azért ez ezen múlik, ne panaszkodjunk. Menjünk tovább. Keresztény üldözés és világvallások, ezt már az elején említettem. Én szeretném itt nagy alázattal és szerénységebb ezt kötelező mondani, hogy én se iszlám szakértő, se buddhizmus szakértő, se hinduizmus szakértő nem vagyok. De vannak népszerű művek, ahol, hát a Korán magyarul is bőven olvasható, persze nem olvastam el a szúrákat, meg a hadiszokat, de a lényeg itt van. Tehát szerény, még egyszer mondom, nem egy tudós mondja ezt, amit én itt írok, hanem egy közember, átlagember. Az iszlám engedelmességet, megbékélést, Allahnak teljes odaadást hirdet. Őnekik is van 10 parancsolatuk, a 6. parancsolata ne ölj. Az iszlámmal a legnagyobb probléma az, hogy ugye vannak a 126 fejezet szúrák, meg azon belül a versek. A versekhez tartoznak magyarázatok, ezeket hívják hadisznak. Na most ez a magyarázatok sajnos sokszor egymásnak is ellent mondanak, és tartalmaznak kétségtelenül olyan kijelentéseket, amellyel az erőszakos hittérítést a szélsőségesek igazolják. Mert a terrorakciókat nem az iszlám vallás követői, hanem azok szélsőségesei követik el. Csak az a helyzet, hogy az a kérdés, hogy az 1,7–1,8 milliárd iszlám hívőből, ha csak 1% szélsőséges, az 17-18 millió jut mindenhova. Hinduizmus a tolerancia vallásaként deklarálják. Nagy példa Mahatma Gandhi, aki nagyon szerette a keresztény Bibliát, azon belül elsősorban az Új Szövetséget, és azon belül a hegyi beszédet. Azt sűrűn olvasta, hirdette a egymás megbecsülését, szeretetét, addig hirdette, míg a saját hittestvérei meg nem ölték. A buddhizmus erőszakmentesség, szánalom, könyörülés, a béke vallása, mondjuk mi hétköznapi emberek. Van 10 parancsolatok, ez 5+5 parancsolat, az első 5 az mindenkire vonatkozik, a második 5 csak a szerzetesekre. Az első 5-ben benne van a ne ülj, ne lop, ne paráznák, hogy tehát itt is van átfedés a keresztény 10 parancsolattal ilyen tekintetben. Ezzel együtt a buddhizmus szélsőségesei is keményen üldözik, a könyv sok példát hoz erre. Ami szörnyű, és számomra is a kutatás során meglepetés volt, hogy sok buddha pap a helyi hatalmasságokkal, polgármesterrel, nem tudom, összefogva irányítja a keresztények írtását. Ez elég szomorú. Ezzel együtt én itt kivastagítottam a 3 nem keresztény világvallás hitelveiből nem következnek a keresztény üldözést megvalósító cselekedetek. Ez mind a 3 vallás követőinek szélsőségesen csinál. Én a végén elmondanám majd a kilábalást, esetleg segítő utat. Ez az alapja. Menjünk tovább. Könyvbemutatókon gyakran feltett kérdések, válaszok, többségük nem az első kiadásban írtakkal, hanem bevándoroltatással foglalkozott. Nem mondok erről semmit, legfeljebb majd kérdeznek. Európa helyzete, az iszlámozálódás folyamata, ez nagyon sok kérdés volt. Haladunk e felé. Itt az a kérdés, hogy a 21. században ez nincs messze a vége, már az, hogy vége lesz Európának, és Európából Eurázia lesz. Itt az a kérdés, hogy a 24. órában vagyunk mármint a Nyugat-Európa, még egyszer hangsúlyozom, nem a Közép-Kelet-Európáról és attól keletebbre beszélek, vagy a 25-ben. Mi hívő keresztények, és majd igeidézeteket hozok a vége felé, mi abban hiszünk, hogy nem a 25-ben van Nyugat-Európa sem. De az iszlamizálódás folyamata halad. Mitterrand. François Hollande és Merkel beszélgetnek, ez nem anekdóta. A Hollande azt mondja a Merkelnek, hogy ha ez így megy tovább, akkor 35 körül Franciaországnak muszlim miniszterelnöke és vagy államelnöke lesz. Erre Merkel azt mondja neki, hogy hát nálunk azért ilyen még nincsen, nálunk 50 előtt ez tudni, hogy nem lesz. Na de könyörgöm, a gyerekeinknek, unokáinknak, nekünk talán nem, de belátható. Tehát, mert az, hogy Londonnak polgármestere olyan lett, amilyen Rotterdam, én Angliában 6 éve dolgoztam, tehát Rotterdam világ legnagyobb kikötője, már 5 éve muszlim polgármestere van. Jövő évben 2 kulcsországban választások lesznek. 2017-ben Franciaországban, Németországban egymás után alakulnak a muszlim pártok. Ezek nem fognak hatalomra kerülni most még, de alulról építkeznek. Amerikai elnökválasztás itt van a nyakunkon néhány hét. Hát Hillary Clintont nem az amerikaiak választják meg, hanem a bevándorlók. Ott nincs bevándoroltatás, mert azért az erős lenne, de jönnek. Afroamerikaiak, mexikóiak, kubaiak, ezek fogják a Hillary Clintont megválasztani, fognak amerikaiak is rászavazni természetesen. De az, hogy ő többségbe kerül, ezeknek fogja köszönni. Tehát erre haladunk. Jelenkori kereszténylés, népirtás, holokauszt minősítése, ezt már mondtam, hogy ezen mindig vita volt. Biblia tanítása, a befogadásról és a magyar gyakorlat. Itt azért azt megjegyezném, hogy nekem azt mondják, hogy ön kereszténynek mondja magát. Akkor mi az, hogy nem befogadó? És hát az az igazság, egyházunknak a 2015-ös igéje is a befogadás, az éves ige, aki emlékszik még rá, a befogadásról szól. Úgy fogad be fele barátod, hogy Krisztus is befogadott téged, ez nem betű szerint, nem merek itt a lelkészekkel előtt túl sokat erről mondani. Meg úgy fogad be a testvért, mint Krisztus tégedet, ez a 462-es énekünk első sora. Hogy akkor maga miért mondja, hogy ne? És nem, egy ideig nem tudtam rá igazán irgalmas samaritánus története, stb. Tehát sok mindent lehet mondani, hogy miért vagyok én ilyen elutasító, és akkor a végén arra jöttem rá, és attól kezdve ma is ezt mondom, hogyha befogadjuk a muszlim testvéreinket, akik erősítőek, nálunknál sokkal erősebbek, a tanúságot tesznek, hitüket terjeszteni akarják, mert ez a feladatuk. Velünk ellentétben, akkor mi öngyilkosságot követünk el. Márpedig az öngyilkosság a keresztény meg a zsidó tanítás szerint is bűn. Hát ez a szövege a befogadásról. Egyébként pedig nekünk befogadási feladatunk rengeteg van. Hát egyen megbuktunk, a határon túli magyarokat elutasítottuk 2004. december 5-én. Óriási bukás. Tehát, de továbbra is áll a feladat, hogy szeretettel gondoljuk, támogassuk, fogadjuk őket. 2. Van 800-900 ezer cigánságunk, most ugye itt van egy csoport is. Az egyházaknak rengeteg feladata van ezzel kapcsolatban, de az egész társadalomnak nagyon lassan halad előre, kevés eredménnyel egyenlőre. De őket is be kell fogadnunk, valahogy integrálnunk, ahogy mondják idegen szóval, a társadalomban. Nem könnyű. Azon kívül azt mondom, hogy be kell fogadnunk a nemzetárulókat, hazaárulókat, mert azok is magyarok, akik eljárnak Brüsszelben minket feljelenteni. Azok is a testvére, azok itt vannak. És nem utolsó sorban be kell fogadnunk a szegényeket, rászorulókat, empatikusan valahogy támogatnunk. Tehát befogadási feladatunk a muszlimok nélkül is bőven van. Bibliatanítása üldöztetése tanúságtételre volt szó, vallásközi béke megteremtésének lehetőségei. Itt azt sütöm el, most, tavaly még ezt nem tudtam, meg még a legutóbbi időkig nem tudtam, hogy ugye a kormány elhatározta egy keresztény üldözéssel foglalkozó helyettes államtitkárság létrehozását, a rövid közleményben és a magyar közleményben is ez olvasható, hogy a fő feladata a tájékoztatás erről, másrészt a humanitárius akciók összehangolása. Nyilván nem ez lesz, ezt ki kell fejteni részletesen, de én azt gondolom, hogy a vallásközi béket muszáj lenne párbeszédet folytatni a nem keresztény világvallásokra. Erről nyoma, ennek még nyoma sincs. Az a szomorú, hogy a keresztény egyházak, tudják hány keresztény egyház van a világon? 38 ezer. Na ebben a néhány százas kis magukat kereszténynek mondó egyházak is benne vannak, de mi tudjuk a nagy keresztény egyházakat. Ezek közötti párbeszéd, ebben a kérdésben is az egységes platformra jutás messze van. Tehát először ott kéne rendet tenni, és utána fordulni az iszlámok, muszlimok, a buddhák, buddhisták, és a hindu hívők mérsékeltjeinek vezetője. Ez vannak ilyen szervezetek, a könyv is hoz egy párat, és tárgyalni velük, hogy hogy lehetne azt, hogy Egyiptomban maradjon 10 millió keresztény kopt, vagy hogy hát ugye a ősi földön, a Mezopotámiában, az Irak, Szíria, a diktatúrák alatt volt 1,5-2 millió keresztény, mind a két országban, ma itt mutatom, nullahoz erősen közel. Itt Szíriában nem igaz ez, mert ahol nincs harc, oda szorultak vissza. Menjünk tovább. Ez a vége már. Higgyünk, cselekedjünk. Hát ez ide szóló ábra, ez ilyet nem vetitek máshol. Megint bibliai idézetek, még egyszer mondom, a Biblia mindenre választad. Örök szövetséget kötök veletek, Ézsaiásnál olvashatjuk. Magyarországot az jellemzi, hogy mindig szövetségest keresett. Ugye Trianon után a németeket, mert attól remélte legalább a színmagyar területek visszakapását. Akkor a háború után lett kényszerből Szovjetunió a szövetségesünk, azt szolgáltuk. Akkor beléptünk az Európai Unióban, sok tekintetben benne csalatkoztunk, én nem azt mondom, hogy lépjünk ki, hangsúlyozom, tehát csalatkoztunk. Rá kellene végre jönnünk ennek alapján, hogy nekünk az Úristen örök szövetséget kínál. Halljuk meg ezt a hívást, és nem fogunk csalatkozni. Mert az Isten hit az a kőszikla, amelyre mindent építhetünk. Egyéni boldogulást, családot, nemzetet. Zsidókhoz írott levélben olvassuk, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Újabb örömüzenet, az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Ennek nagyon fontos üzenete, hogy ezt higgyük. A hit rendkívül fontos. Cselekedet nélkül a hit halott, Jakab levelében olvassuk. Úrvacsorai imádságban vétkeztem gondolatban, szóban, cselekedetben, meg mulasztással is. Itt tanúságot tenni gondolatban nem lehet. Szóban és cselekedetben annál inkább erre van szükség. Imádkozzunk. Mi a cselekedet? Én azt gondolom, hogy imádkozzunk. Ez a legfontosabb. Imádkozzunk a hitünk megerősítésére, a keresztény egységért és az üldözött keresztényekért. Vállaljuk, ápoljuk a hitünket. Nagyon fontos. Tegyünk tanúbizonságot, erről már volt szó. Kezdeményezünk vallásközi tárgyalásokat, nem mi itt ülők természetesen, hanem a keresztény vezetőknek. Ez lenne egy nagyon fontos feladata. Azt hiszem, itt vége van, nézzük meg.
Igen.
Igen, köszönöm a figyelmet. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy itt vagy közöttünk, vezetsz, mutatod az utat, mely hozzád vezet. Imáinkban mi sokszor kérünk, többször, mint hálát adunk. Most is ezt tesszük ma, kérünk, amikor az üldözött keresztény testvéreinkért imádkozunk. Kérünk, hogy minden üldöztetés, nyomorúság ellenére tartsd meg őket hitükben. Mi európaiak és mi magyar keresztények legyünk kitartóak az üldözött testvéreinkért való imádságban, és vegyünk példát tőlük a naponkénti tanúságtételre. Életünk legyen rólad tanúságot tevő, prédikáló élet. Így teljesítjük idehaza legjobban a misszióval összefüggő feladatainkat. Köszönjük, hogy meghallgattál.